Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Úrra bízom a béke és a nyugalom utáni vágyaitokat, fogalmazott 14. Leó pápa az ukránokhoz fordulva. Június 28-án a Szent Atya a vatikáni Szent Péter Bazilikában fogadta az ukrán görög katolikus egyház mintegy 5000 jubileumi zarándokát, akiket arra biztatott, hogy a mostani időszak viszontagságai ellenére a remény zarándokai legyenek, és osszák meg megerősödött hitüket szeretteikkel és honfitársaikkal. A Nézőpont intézet állásfoglalása szerint a Fidesz nyerte meg a Pride körüli vitát, mert az ellenzék csak a tüntetés megrendezésére koncentrált, nem pedig annak következményeire. Orbán Viktor csapdába csalta az ellenzéket, úgy, hogy azok ezt észre sem vették, írta a távirat-irodához eljuttatott közleményében az intézet. Mint írták, a számok a miniszterelnököt igazolják, a választók többsége az ő oldalán áll ebben a kérdésben, s a gyermekvédelem érdekében ellenzi a Pride felvonulás megtartását, sőt a Pride-ot ellenzők tábora 51%, még a Fidesz tábort 44% is meghaladja. Hangsúlyozták, hogy a többséget képviselni demokráciában mindig a nyertes pozíció. Rég nem hibázott ekkorát az ellenzék, a felvállalt törvénysértések és az intenzív jelenlét miatt az ellenzék egyé vált a Pride-dal, amelynek támogatása kisebbségi álláspont Magyarországon, fogalmaztak. Az amerikai kormányzat feloldotta a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos szankciókat, amelyeket még a Magyarországra ellenségként tekintő Joe Biden vezette előző adminisztráció léptetett életbe, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy Donald Trump elnökségét megelőzően az Egyesült Államok számos olyan döntést hozott politikai alapon, amely rendkívül nehéz helyzet elé állította hazánkat. Így volt ez azokkal a korlátozásokkal is, amelyeket már a demokrata párt tavalyi vereségét követően hoztak meg. Az egyik ilyen szankciós intézkedésükkel igyekeztek ellehetetleníteni Magyarország hosszú távú biztonságos energiaellátását azzal, hogy a paksi atomerőmű építésével kapcsolatban olyan korlátozásokat léptettek életbe, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné tették az építkezés folytatását, mondta. A kormány ingyenesen biztosítja a gazdáknak az öntözővizet azzal, hogy mintegy 10 milliárd forintnyi összegben átvállalja a vízdíj árának megfizetését a gazdálkodóktól, mondta Nagy István agrárminiszter a Kossuth Rádió műsorában. A tárcavezető hangsúlyozta, az éghajlatváltozás okozta kihívás következményeit minden erővel mérsékelni kell, és az összes lehetséges eszközt fel kell használni ahhoz, hogy víz jusson a tájba. A szárassággal egész Európa küzd, a Tisza medrében 60%-kal, a Dunájéban 40%-kal kevesebb víz érkezik, és nincs kizárólagos válasz a vízhiányra, mindenütt egyedi megoldásokat kell kidolgozni, tette hozzá. A vízhiányos térségekben a gazdálkodókkal és a vízügyi szakemberekkel együttműködve sürgősen meg kell találni a legjobb megoldást, de Magyarországról ma már nem folyik ki több víz, mint amennyibe érkezik, hangsúlyozta. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara határozottan elítéli azt az ukrán propagandát, amit a Tisza párt az agráriumban is folytat, írták a szervezetek ezt a távirati irodához eljuttatott közös közleményükben. Úgy fogalmaztak, Ukrajna uniós tagsága és a Tisza ukrán pártisága a magyar mezőgazdaságra és a magyar gazdákra végzetes következményekkel járhat, az pedig végképp felháborító és figyelmeztető jel mindenkinek, hogy a Tisza párt emberei még nyíltan ki is oktatják a magyar gazdákat és az ukrán gazdák érdekeit képviselik. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, és általában kiderül az ég, de főként az északkeleti ország részben előfordulhatnak felhősebb körzetek, illetve délnyugatra magasabb szintű felhőzet érkezik. Csapadék nem valószínű, az északi a szél hajnalig gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 28 és 35 fok között várható, az északkeleti megyékben maradhat 30 fok alatt a csúcsérték. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén. A zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikus kolléga pedig Fehér József. Nevükben is köszönt önöket a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja, Jézus tekintete nem szemrehányó, hanem irgalmas tekintet. Ez az az irgalmasság, amelyet időnként nehezen tudunk elfogadni, különösen akkor, amikor Isten olyanoknak bocsájt meg, akik szerintünk nem érdemlik meg. Kedves hallgatóink, rövidesen a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban második Kilit egri püspökről Budapéter atyát hallják. A 21 órakor elhangzó hírek után megismételjük az Itt élünk című műsorunkat. Ma mezőkövesdi és szihalmi eseményekről számolunk be. Mezőkövesden az amatőr színjátszók és népdalkörök találkoztak, s mérték összetudásukat. Szihalmon a kemencés napok eseményei zajlottak. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 15. részét hallgathatják meg. Majd az őrállóul rendeltelek mottójú a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Nyuli Gábor a keresztény ember felkenetéséről, felhatalmazásáról, valamint arról a dicsőséges örökségről beszélt, amit birtokba kell venni. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkora leltár szól, melyben irodalmi és lelkiségi összeállítás hangzik el. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 22:05 perckor az Egyházfórum témája a remény. Erről Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görög katolikus diákónus és Makai László református lelkész beszél. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk. Ezután Balogh Ferenc olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk az egri püspökök történetének bemutatását. Az előző adásban, aki követ minket, talán emlékszik rá, hogy második Kilit püspökkel fejeztük be. Nagyjából az 1235-40 körül járunk, tehát ezekben az években, és azzal zártam a beszélgetést, hogy itt azért egy óriási pusztítás következik be az országban, még pedig ugye az 1241-42-es tatárjárás, amely minden bizonnyal az ő egri püspökségére is hatott. Hogy mi történt, hogy a hatott az egri egyházmegyére ez az egész dúlás az országban, erről is fogunk többek között beszélgetni a mai adásban Buda Péter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szóval ugye meghalt második András új király, ugye negyedik Béla, a hatodik évre rá megtörténik az, amire nem igazán számított, gondolom, még a királysága legelején, hogy neki egy tatár vésszel is meg kell küzdenie, már pedig bejött a tatár az ország, hódítani, rabolni. Ez egyáltalán ugye most nem tudom, hogy egy nagyobb kontextusba helyezve, tehát hogy az ország sorsát nézzük, és nyilván ebből az egri egyházmegyét hogyan vagy miként érintette ez.
Hát nyilván negyedik Béla leginkább arra számított, hogy az apja után maradt itt-ott kaotikus viszonyokat próbálja helyreállítani, és éppen ezért nagyon markánsan és kemény kézzel kezdett el uralkodni, amivel magára haragította eléggé az országnak a főrendjeit, és ehhez jött még pluszba, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben egy idegen ellenség, méghozzá egy olyan idegen ellenség, aki kiszámíthatatlan volt, mert tudjuk azt, hogy magyar királyság mindig veszélyek között élt, tehát azért a körülöttünk lévő népek rendszeresen bebecsaptak az országba, tehát akár nyugatról, a német-római császárság területéről, akár a lengyelek részéről mindig voltak ilyenek, de ez most egy egészen új dolog volt, tehát ami nagyon váratlanul érte, mondhatjuk azt, hogy egész Európát, mert tudni kell, hogy a tatárjárás nem csak a Magyarországot érintette, hanem a tatároknak egy másik serege az Lengyelország Szilézia felé tört előre. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy akkora fronton indult meg a támadás a keresztény Európa ellen, mint amire a középkori Európa egyáltalán nem volt fölkészülve. Sőt, hogyha történelmi távlatokkal nézzük, ekkora széles frontszakaszon legközelebb majd a Barbarossa hadművelet lesz, amikor a náci Németország megtámadja a Szovjetuniót. Tehát egy döbbenetes. Persze nyilvánvaló, hogy kisebb seregekkel, nem olyanokkal, mint a második világháborúban, mert hát a népesség is sokkal alacsonyabb volt ebben az időben. Ráadásul egy teljesen kiszámíthatatlan ellenség, akinek a harcmodorára sem voltunk fölkészülve. A pusztításról azonban érkeztek hírek, hiszen többek között Julianus barát a második útja révén már tudott beszámolni arról, hogy a tatárok után tényleg semmi sem marad. Illetve mongolokról kellene beszélni, csak hát a magyar nyelvben a tatár szó terjedt el, úgyhogy a tatárokat mondjuk továbbra is, meg tatárjárásnak hívjuk, pedig hát a tatárok az a különböző mongol törzseknek az egyike volt. Tehát a tatárok, a najmanok, a kerkeraitok és így tovább. Tehát a mongol támadással a magyarság nem volt valójában fölkészülve. Ráadásul még egy újabb belpolitikai probléma is volt az országban, és pedig az, hogy negyedik Béla pontosan a tatárokkal való konfliktusra készülve beengedi a tatárok elől menekülő kunokat az országba, amely hát jó ötletnek tűnt, csak az volt a probléma, hogy akkora kulturális különbség volt már a magyarok és a kunok között, ami óhatatlanul konfliktusokhoz vezetett. Tehát, hogyha néhány száz évvel ezelőtt történik meg, akkor ez nem következett volna be, mert a magyarok is egy ilyen vándorló lovas nép voltak, mint amilyenek a kunok, csak közben a magyarok már mondhatjuk így, hogy a az európai letelepült életmódhoz szoktak hozzá, városaik voltak, és akkor megjelenik most egy ilyen nomád törzsszövetség, akik viszont nem ismerik ezeket a határokat, hogy nekik meddig lehet menni. Hát itt van a gyönyörű búzamező, az őzikék is kijönnek az erdőből legelni, hát ők is nekijeresztették az állataikat, tehát ez így nehéz volt, tehát ez még inkább nehézé tette az ország helyzetét, és ilyen körülmények között kellett szembeszállni a tatárokkal. Mindezek ellenére IV. Béla azt kell mondani, hogy egy ütőképes hadsereget tudott azért összeverbuválni, tehát a Muhi ütközet, a Muhi csata nem volt azért annyira egyértelmű. Már olyan szempontból, hogy ott nekünk vereséget kell szenvedni. Tehát a mongolok itt most egy nagyon szervezett hadsereggel találták szembe magukat, és a magyar seregek vitézül is harcoltak, de hát végül is vereséget szenvedtek, és akkor következik, hogy akkor a király elmenekül, de bennünket az érdekel, hogy mi történik második Kilit püspökkel.
Meg már, az Egri Egyház megyével.
Már csak azért is, mert hogy a tatároknak a bejövetele, az pontosan, hogy Halis felül érkeztek, Galícia felül, pontosan az Egri Egyház megye területén húzott keresztül a főcsapás. Okay. Tehát ez biztos, hogy éppen ezért az Egri Egyház megye nagyon komoly károkat szenvedett, de túl sok följegyzésünk nincsen róla. Tehát először is magáról a püspökről, Kilitről sincs semmiféle információnk konkrétan, hogy vele mi történt ebben az időben. Sem tudjuk, hogy részt vette a Muhi ütközetben, ahol főpapok közül is többen jelen voltak, sőt, ugye néhányan, mint például a kalocsai érsek, Ugrin vagy a győri püspök meg is haltak a csatában. Kilitről nem tudunk semmit. Egyes történészek úgy gondolják, hogy valószínű, hogy ő is a királlyal, IV. Bélával menekül egészen Horvátországig, illetve Dalmáciáig, de írásbeli említés erről nincsen. Igaz, hogy van egy főjegyzés, amely felsorolja a IV. Béla kíséretében tartózkodó püspököket, megvan említve a zágrábi, a váci és a pécsi püspök is, az egri azonban nem szerepel, de a szöveg így ér véget, hogy és más püspökök. Uh-huh. Tehát lehetséges, hogy ott volt, de nem tudjuk bizonyosan megállapítani. Ami viszont érdekes, hogy utána, amikor véget ér a tatárjárás, akkor ő visszatér természetesen az Egri Egyház megyébe, és azt tapasztalja, hogy Eger teljesen föl van dúlva. Egyébként Egerrel kapcsolatban a Rogérius mester, aki leírja az ország pusztulását eléggé apokaliptikus hangnemben, tehát úgy, hogy ezzel Magyarország meg is semmisült, magyar királyságnak vége, megemlíti Egert is, hogy itt is pusztítottak a tatárok, viszont Ostromról nem tesz említést. Ez azt valószínűsítheti, hogy Egerben ekkor még tulajdonképpen erőd, vár nem létezett. Nyilván a város, aminek része volt a mostani Várdomb is, az valamilyen fallal körül volt véve, és erről be is számol Rogérius, hogy a város védelmére összegyűlteket a tatárok lemészárolták, a várost pedig elpusztították, de arról, hogy itt Ostrom lett volna, úgy, mint hogy mondjuk Esztergom esetében, amit szintén leír Rogérius, ott a Várdomb az akkor már, ugye, ott az vár volt, tehát erődítmény. Itt viszont pontosan majd talán a tatárjárás lesz az, ami előmozdítja azt, hogy megerősítsék a városnak ezt a kimagasló részét, ami az Egerpatakon túl található, ami egyébként a püspökségnek a központja. Tehát ami itt volt, az mind elpusztult. Sajnos elpusztult az egri püspökségnek a levéltára is. Tehát azok az oklevelek, amelyeket korábban az egri püspökök őriztek, amelyek nagy fontossággal bírtak, hiszen ezek az oklevelek bizonyították azt, hogy milyen birtokokkal, kiváltságokkal, vámkedvezményekkel, vagy bármivel rendelkeztek az egri püspökök, vagy a káptalan, vagy az egyházmegye különböző részei, azok is mind-mind megsemmisültek. Nyilván azokat nem rabolták el a tatárok, azt egyszerűen földgyújtották. Ami értékes volt, anyagi érték, azokat viszont elrabolták. Hát
természetesen nekik nem a papírra, illetve a dokumentációra volt szükségük. Ugye az egri várral kapcsolatban, mint ahogy oly sok magyarországi vár mellett, hogyha elmegy az ember, meglátogatja, azért látja ugye kiírva azt, ugye, hogy épült ugye a 13. században, hiszen ugye a tatárjárás után indult el egy nagy várépítés. És jól emlékszem, és ugye ez az egri várnál is, én ha jól emlékszem, itt is ki van írva a várfar, tehát hogy a 1200, nem tudom, 40-es, 50-es évektől biztos, hogy elkezdődött, tehát valami volt ott, de az a formája az egri várnak, amit most látunk, nyilván kibővítve, építve, stb. Az, tehát hogy gyakorlatilag legyünk rá büszkék, mert majdnem 800 éve állnak azok a kövek bizonyos helyeken, szerintem még eredetében.
Igen, tehát második kilitre várta a feladat, hogy valamit itt újjáalkosson, így van. És éppen ezért eléggé, hát érdekes az, hogy a későbbi oklevelek úgy mutatják őt be, mint egy erőskezű és talán kicsit autokrata egyházfőt, aki még a saját papjait is sanyargatja olyan módon, hogy a nekik járó tized részeket is saját maga számára foglalja le. Most persze, amikor ezeket halljuk, és ezekre vannak oklevelek, mert például az egyházmegyének a papjai jelentik föl negyedik Ince pápánál. Tehát az egyházmegye papjai följelentik a saját püspöküket a pápánál, azért, hogy nem adja oda nekik a tizedből a nekik járó részt.
De most ez a tized visszatartás, ez nem harácsolás miatt volt, hanem az újjáépítés miatt?
Gondolom én, ugye ez nem derül ki a levélváltásból, hogy miért is, tehát a püspöknek az indokai nem derülnek ki, csak a papoknak, a lelkészeknek a panasza, hogy ők sokkal kevesebbel tudnak gazdálkodni, mint korábban, és ugye ráadásul nehéz körülmények között, mert hát azért itt nem csak a Egerről van szó, hanem gyakorlatilag az egész egri egyházmegyében óriási pusztítás történt, tehát itt falvak tűntek el a földszínéről, embereknek az ezrei pusztultak el. Azok az emberek, akik művelték a földet, akik egyébként is az adót meg a tizedet is fizették volna, ha éltek volna. Tehát eleve lecsökkent nyilván a bevétel ezek miatt, és még ez a kis bevételből is, ugye a nekik járó részt nem kapták meg a papok, de föltételezhetjük azt is, hogy amúgy itt az előbb említetted, hogy hogy talán pont azért próbált Kilit egyre nagyobb összegekre szertenni, hogy a püspöki székhelyét megerősítse, tehát hogy itt az újjáépítést tényleg itt kezdhesse el. A lényeg az, hogy a pápa egy Márton nevű szubdiákonust küld, hogy intézzék el az ügyet.
Hogy vizsgálja ki a panaszokat.
Így van, és 3 hónap leforgása alatt intézzék el, hogy tényleg megkapják a papok a nekik járó részt, tehát az azt jelenti, hogy a tizedből az egy negyed részt azt megkapják a személyi szükségleteikre, a másik negyed részt a templom fenntartására, és csak a maradékot kelljen beküldeni az egyházmegye központjába. Viszont azt is előírják számukra ebben a rendezésben, hogy a püspöknek járó részt azt viszont ezüstben és aranyban, tehát pénzben kell befizetni, tehát a tizedet, hogyha ők ott a területen terményben is fogadták el, a püspök számára már pénzben kell továbbítaniuk. Ugye ezt láthattuk már az aranybulla környékén is, hogy ez probléma volt, ugye a pénzforgalom egyre inkább előtérbe kerül a természetbeli dézsmával szemben. Ugyanakkor a pápa elrendeli azt is, hogy a püspökök ne zaklassák a papjaikat, mert hogyha ezt továbbra is teszik, és itt most ugye Kilitre is gondolni kell, akkor a pápa még az exkommunikációt, tehát a kiátkozást, a felfüggesztést is kilátásba helyezi velük szemben.
Igen, tehát ugye exkommunikáció, akkor ez a kiátkozás, illetve az interdiktum.
Hát most itt kimondottan a püspökökről van szó, tehát hogyha a püspökök
zaklatják
a papjaikat, tehát a papoknak nem adják meg a nekik járó részt, ugye ami azt jelenti, hogy a lelkipásztorkodást akadályozzák ezzel, tehát ha papoknak nincs biztosítva megélhetése, ami egyébként az egyházmegye részéről járna nekik a dézsmából, akkor az a lelkipásztorkodást akadályozza, ami viszont nem az egyháznak az érdeke. És akkor ilyen esetben akár még a püspököt is hajlandó leváltani a pápa. Értem. Mert hogy fontosabb a lelki pásztorkodásnak az ügye, mint egy püspöknek a személye.
Igen, ugye a Sugárféle könyvben azt olvasom, hogy ugye interdiktumot, illetve, tehát mind a kettőt, interdiktumot, tehát ugye az, akik...
Nem, az az exkommunikáció, az interdiktum az pedig az, amikor megszüntetik az egyházi szolgáltatásokat.
Értem, tehát mind a kettőt illatba veteti akkor, hogyha további panaszokat
Igen, ezek annyira számukra annyira különleges és szokatlan fogalmak. A középkorban ez nagyon gyakori volt, és ezek a kiátkozások...
Az interdiktumot hallottuk már, de az exkommunikációt ilyen formában nem.
Az egyházból való kiközösítés, hát majd fogunk vele találkozni még izgalmasabb helyzetekben is, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy a pápa exkommunikál valakit, hanem megtörténhet fordítva is. Uh-huh. Jó, de
amikor oda kerülünk, akkor a konkrét esethez, akkor...
Nem sokára lesz már néhány évtized.
Jó, tehát gyakorlatilag a panaszt kivizsgálják, a második kilit, akkor most ezt csúnya szóval mondom, megkapja az ennyi, de akkor innentől fogva, akkor aki, tehát a papjainak átadja azt a tizedet, ami jár nekik, most az a pénz, amit ugye végül is, amiből meg ő gazdálkodhat, az mondjuk elegendő volt arra, hogy itt akkor újjászervezzen, újjáépítsen a pusztítások után?
Bizonyára igen, ezt sajnos oklevelekkel nem tudjuk bizonyítani, följegyzés erről nem nagyon maradt, de biztos, hogy elindult az újjáépítés.
A tatárjáráson túl lépve, ugye, hogyha már az újjáépítéseken túl vagyunk, azért szűkítsük tovább az Egri Egyházmegyei tevékenységre a kör. Tehát, ahogy a korábbi püspököknél is megbeszéltük, azért itt voltak fejlesztések, szervezések, bíráskodások, stb. Ezekkel kapcsolatban második kilitről milyen feljegyzések maradtak ránk.
Most még az az érdekes, hogy van egy okleveles említés, hogy az egyik szabadosának, Sámuelnek egyházi nemességet adományozott. Most ez egy érdekes dolog, hogy a nemességet azt a király adományozza. Igen, de az egyházon belül is megtörténhetnek ilyen dolgok, hogy az egyházban a püspökök egy ilyen, talán egy csökkent minőségű nemességet adományoznak, ami nem ér föl a polgári nemességgel, viszont az egyházmegye birtokából kap valami részt, tehát itt is megtörténik a feudális rendszernek az alapvető jelensége, hogy kap egy birtokot, és ennek fejében neki szolgálatot kell teljesíteni a püspök körül. Tehát az azt jelenti, hogy például a püspöknek a hadseregébe kell megfelelő számú katonát küldeni, hogyha a püspöknek arra szüksége van, akár az egyházmegye védelmében, vagy az egyházmegye birtokainak védelmében, mert ne felejtsük el, hogy itt azért kisebb konfliktusok mindig voltak az országban az egyes nemesek között is, tehát egy-egy faluért összecsaptak egymással. Tehát, hogyha egy egyházmegyének a birtokában lévő falut egy világi úr megtámadott, akkor a püspök a maga hadseregével oda is csaphatott, annak rendje is mondja szerint. Ilyen alkalmakkor voltak szükségek ezekre az egyházmegyei püspöki hadseregekre. Illetve hát nekik is teljesíteniük kellett a király felé a kötelességüket az ország megvédése érdekében. Thank you. Na most egy ilyen szabados, akit ugye Sámuelnek hívtak.
A szabados, az mit jelent?
Ez az a szolga, tehát aki hát most jelen esetben ez egy egyházi szolgálatban álló, világi értelemben véve nemtelen, azonban az egyházban mégis nemesi rangot kapott személy.
És akkor egy ilyen személynek a fiának is adott. Tehát a Szibén is egy ilyen szabados volt, tehát egy egyházi által nemességgel felruházott, és az ő fiának, Sámuelnek adományozott. Tehát most ez a fajta egyház által adományozott nemesség, ezt akkor úgy is értelmezhetjük, mint mondjuk egy ugye a civil életben adományozott, tehát mint a hűbéri rendszer, hogy birtokot kaptam, tehát ezért nekem cserébe harcolnom kell.
De ő csak a püspökének.
Csak a püspökért tartozott számadásra, de ha a püspök úgy rendelkezett, hogy jó, megyünk a királynak is segíteni, akkor jössz velem. Tehát úgy magyarra lefordítva, vagy mai nyelvezettel élve akkor. Jó, tehát adott egy ilyen szabados címet egy embernek, erről tudunk, erről oklevél tanúskodik. Voltak-e más?
Az érdekes még, hogy ez a Sámuel azonban gonosz útra tért, mert hogy a tatárjárásban elpusztult okleveleket, azokat igyekeztek megújítani, és végül ez a Sámuel volt az, aki a sajnos ezeket az okleveleket megsemmisítette, elégette azokat. Igazából az nem derül ki, hogy mi volt a cél, és utána el is menekült Ruténiába, tehát elhagyta az országot, nem elmenekült. Hogy milyen konfliktus alakult ki, tehát végül is, hogy mi volt a probléma, aztán kilit meg közötte, arról már nincsen adatunk, csak annyi, hogy valami probléma volt, és így állt bosszút, hogy megsemmisítette az egyházmegyének a megújított okleveleit. Ezt majd újra kell indítani.
Hát lehetséges, hogy mondjuk ezt, tehát nem biztos, hogy ez az ő akaratával egyezett, ez a szabadosság címadás. Például lehet, hogy ő neki nem ez volt a terve, hát lehet, hogy az apja, tehát hogy itt lehetne mesét.
Ebben fölösleges bele, mert nem tudunk semmit róla, csak ezeket a tényeket, ami fönnmaradt.
Van-e még valami életében? Itt
igazából mások mindent nem tudunk róla.
Egri püspökként hunyt el, tehát ő már nem ment innen tovább más tisztségbe?
Nem. Ő egri püspökként halt meg. A halálával kapcsolatban vannak azért kételyek, hogy most igazából mikor is halt meg. Van olyan, aki már 1243-ra teszi az ő halálának az évét, de ez biztos, hogy nem így történt, mert 1245 decemberében még szerepel királyi oklevélben a neve, mint egri püspök.
Igen.
Tehát az azt jelenti, hogy akkor még ő volt.
Meg hát a panasz is még 45-ös, nem?
Igen.
Ez nem 45-ből van? Tehát 43-ban még biztos, hogy élt, a 45-ben panasz érkezett.
Igen, de ez még ez a panasz, ez még az év elejéről volt, és a legutolsó adat, ugye ez a decemberi, ez egy királyi oklevélben van, tehát még 1245 decemberében is ő volt az egri püspök, és hát valamikor ekkor, vagy december végén, vagy a következő évnek az elején történt meg az ő halála. Van olyan is, aki azt feltételező, hogy esetleg Esztergomban halt meg, de erre nincsen semmilyen forrásunk.
És akkor elérkeztünk a sematizmus alapján az 21. egri püspökhöz, Lamperthez, aki hát akkor gyakorlatilag 1246-ban már püspök volt, tehát az az év már biztos, hogy ő püspök volt. Honnan érkezett ki ő, származása?
Hát igazából a származásával kapcsolatban nem sok mindent tudunk, talán a Hont-Pázmány nemzetséghez tartozott. Ilyen többszöri okleveles utalások alapján, vagy ilyen egymásra utaló oklevelek alapján lehet ezt gondolni, hogy a Hont-Pázmány nemzetséghez tartozott, annak is a csalomjai ágának, a kis csalomjai ágából. De ezt nem tudjuk bizonyosan megállapítani. A történészek egy része, mondom, különböző más oklevel, későbbi oklevelek alapján következtetnek vissza erre, de valójában nem tudjuk, hát egészen biztosan, hogy honnan is származik.
Az egri püspöksége, vagy egyáltalán tényleg az ő egyházi pályafutása, az, hogy ő püspök lett, az egri püspökség előtt valahol magasabb tisztségben tanulmányaira vonatkozó források vannak-e?
Őróla nincsenek, de az biztos, a későbbiekből kiderül, hogy azért az egyházjogban egészen biztosan jártas volt, vagy a jogi dolgokban. De az is egyértelmű, hogy 1246-ban az év elején még mint választott egri püspök szerepel, és utána nem sokára már, mint egri püspök, tehát elég gyorsan megkapta a kinevezését, és utána hosszú éveken keresztül vezeti majd az egyházmegyét.
A hosszú évek alatt mit éltünk?
Hát évtizedeket.
Évtizedek, majdnem 3 évtizedig. Igen. Volt ő itt Tegerben. Tehát 1246 Lampert az egri püspök. Ugye nála már mondjuk neki tatárjárás nem kellett átélnie, azért még javában zajlanak az országban a felújítások, újjászervezések. Meg hát ugye bent vannak még a kunok. Eger környékén nem voltak kunok.
Eger környékén nem, viszont az egri egyházmegyében bőségesen, ugyanis a kunoknak egy jelentős részét a Tiszántúlon telepítették le, ami az akkori egri egyházmegyének a déli része volt. Tehát egyébként most is még a jelenlegi egri egyházmegyében is a nagykunságnak egy jó része az hozzánk tartozik. Igen. A jelenlegi egri egyházmegyéhez, és abban az időben is így volt. És érdekes az, hogy a kunoknak a térítését, mert hogy ezeket meg kell téríteni. Negyedik Béla először a johannitákra bízza, majd utána leginkább a domonkosokat bízza meg a térítéssel, de azt mutatják azért az adatok, hogy nem túlságosan sikeresen megy ez a dolog, tehát nagyon lassan halad a kunoknak a térítése. Érdekes az, hogy nem Lampert kapta meg, mert hogy az lett volna logikus, hogyha Lampertnek kellett volna ezt a térítést folytatni, de majd látni fogjuk, hogy még az utódjának is lesznek ezzel gondjai a betelepített kunokkal.
Tulajdonképpen ugye a fő cél az, hogy kikeresztelkedni őket, meg hát nyilván megtanítani a civilizált együttélésre.
Igen.
Körülbelül.
Igen.
Jó, tehát ide kerül itt most ezek a fajta, most úgy mondom, hogy alaptevékenységei, amik ugye általában elődeinek is megvoltak, tehát egyházszervezésben, adományozásban, szabados cím adásban volt neki ilyen.
Hát ami érdekes, hogy küzdenie kell az egyházi birtokokért. Mert hogy már találkozhattunk azzal, hogy korábban is ugye Cserépfalu az egri püspöké volt. De most megint azt látjuk, hogy neki vissza kell szerezni Cserépfalut, ami azt jelenti, hogy a tatárjárásnak és az azt követő kaotikus viszonyokban ugye mindenki igyekezett amennyit bírt megmarkolni és összegyűjteni magának. Így aztán csomó olyan egyházmegyei terület, meg birtok, amit az egri püspök éppenséggel nem tudott megvédeni, azok civileknek, laikusoknak a kezébe kerültek, és éppen ezért neki nagyon sokat kellett küzdeni azért, hogy ezeket a birtokokat, ami az egri egyházmegyét, meg a Káptalant illették meg, ezeket visszaszerezze. Tehát például 1248-as adománylevél bizonyítja azt, hogy 17 helység, közte egy nagyobbak is, mint Eperjes vagy Sáros tizedei a király elcseréli, és akkor így aztán megkapja azt a cserépfalut, amit egyébként már, ez egy cserépfal, vagy ez a vidék, a Bükk alatt, ami korábban már egyébként is ide tartozott, illetve hát más ilyen helyek is voltak, a Tisza környékén is olyan települések, például Csege, ugye a mai Tisza Csege, különböző halastavak a Tisza mentén, amelyeket a püspöknek vissza kellett szerezni azoktól a birtokosoktól, akik éppen a sajátjuknak akarták ezt vallani. És akkor ennek az egésznek a csúcsa, amikor sikerül elintézni a királlyal azt, hogy az egyházmegye számára az elpusztult okleveleket ugye megújítsák. Na most ez 1261-ben történik, amikor összegyűjtik a környékről a főnemeseket, nemeseket, azon kívül még várjobbágyokat is, akik estő alatt vallják azt, hogy mely területek, birtokok szerepeltek a korábbi oklevelekben. Tehát 1261-ben egy olyan oklevél megújítás történik, ugye visszamenve egészen a Szent Istváni alapító levélig, meg azok kiegészítője Szent László alatt, és így tovább, amelyek összeírják az egri egyházmegyének az összes birtokát, az összes kiváltságát, az összes határleírását, tehát ez egy óriási munka volt, ehhez persze Esztergomból is jöttek, és Budáról is ilyen a káptalan tagjai, hogy egyháziak, világiak közösen újra összeállítsák ezt az egész listát. Ez egy nagyon komoly dolog volt, mert hogy ugye ezzel lehetett az egyházmegye számára biztosítani azt, hogy a későbbiekben az egyházmegye az normálisan tudjon működni anyagilag. De nem csak anyagilag, hanem egyéb dolgokat is ez az oklevél kiállít. Tehát például ilyenek, hogy milyen kiváltságokat kapott a királytól az egri egyházmegye, tehát például a püspök választásnak a jogát is szépen szabályozza, hogy székülesedés esetén a király jelöl 3 jó erkölcsű, tudományokban, jogban jártas, megfelelő kort elért klerikust, akik közül majd az egri káptalan választja meg, hogy ki legyen a püspök. Tehát ugye ez a kánoni választás. Uh-huh. És utána ezt a király megerősítés fölterjeszti a pápának újabb megerősítésre, és hogyha megérkezik a pápai megerősítés, onnantól kezdve teljes jogú egri püspök, addig pedig választott püspökként vezeti az egyházmegyét. Illetve hát itt vannak ilyen dolgok is felsorolva, hogy melyek azok a termények, amelyekből jár a tized, a dézsma, tehát a gabonából, a borból, bárány, malac, kecske, gigda, és még a méhek után is tizedet kellett fizetni, és ennek is szépen előírták, hogy mely terményből jár a tized teljes része a püspöknek, melyből csak bizonyos része, és így tovább, és akkor a többi az pedig marad a helyi plébánosoknál. Aztán vannak ugye ezek a kisebb dolgok is, a kisebb dézsmák, amelyek a kevésbé jelentős mezőgazdasági termékekre vonatkoznak, mint a bab, borsó, köles, kender, illetve elő vannak írva, hogy kinek mennyi tyúkot, libát kell beszolgáltatni az egri püspöknek, tehát ilyen egészen apró...
Tehát a lejjebbi szintekig
is, igen. Tehát gyakorlatilag az egyházmegye anyagi megélhetésének a teljes spektrumát felöleli ez az oklevél.
Oklevél összeírás. Ez olyan érdekes, igen, ez, hogy gabona, bor, bárány, kecskegida, malac, mi után, hogy például a szarvasmarhát ebben nem teszik bele.
Ezt nem tudom.
Miért a kecskegida? Tehát akkor az idős kecske, az nem?
Hát az a helyzet, hogy...
De most ezt függetlenül kérdezem.
Azért kecskegida, meg azért malac.
Mert ugye kicsike.
Mert hogy kicsiket, tehát ha van 10, akkor abból egyet le kell adni. Uh-huh. És ugye nem a nagyot adják le, hanem a malacot adják le, meg a gidát adják
utána
le.
Majd még bőven.
És ugye a malacnál ott megvan az, hogy egyenléssel megvan a 10 malacka, meg több is akár. A kecskénél nem, de hogyha ugye van, akinek van egy egész kecske nyája. Például itt szerepel még az is, hogy ugye a negyedik fiúnak a nevelése. De az is, hogy Désbe kaptak egy aknát.
Ez az oklevél, ez egy nagyon bőtartalomra eresztett oklevél, hogy mit kell csinálni, mennyi dézsmát kell adni, stb. Stb. De ebben az adásban már ezt nem fogjuk tudni befejezni, úgyhogy a következő adásban folytatjuk.
A mai adásban folytattuk II. Kilit egri püspök történetét Budapéter atyával. A riporter Klész Beáta volt.